Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet. E három. Ezek közül pedig a legnagyobb, a szeretet. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet a Budafoki Református templomban az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi urunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, elhangzott az ige, amit teremtő atyánk köszöntött bennünket, köszöntsük mi is az előttünk, mellettünk, mögöttünk állókat áldás békességgel, boldog új év kívánásával. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 19. Zsoltárunk első versszakát. Hajtsuk meg fejünket és álljunk oda imádságos, alázatos és őszinte szívvel a mi atyánk, urunk színe elé. Drága mennyei atyánk, mindenható úrunk, itt állunk előtted, kiki leplezetlenül, őszintén hozva az életét eléd és letéve mindent a te lábaid elé. Atyánk, megvalljuk előtted, hogy esendő és gyenge emberek vagyunk. Alig néhány nap telt el még az új évből, de már is ott vannak a fogadkozásaink, fogadalmaink, amelyeket nem tudtunk megtartani. Ott vannak azok a bűnök, azok a gyengeségek, amelyeket már jó régóta ismerünk, szerettünk volna változtatni rajtuk, és mégis ugyanúgy visszaesünk, benne vagyunk, nem tudunk egyről a kettőre jutni. És ott vannak azok az újabb dolgok, amelyeket csak talán most vettünk észre, most ismertünk fel saját magunkban, hogy milyen önzőek, milyen szeretetlenek, milyen hűtlenek tudunk lenni, hogy milyen könnyen megbántunk másokat a szavainkkal, a tetteinkkel, hogy mennyire lusták vagyunk arra, hogy áldozatot hozzunk, hogy odaforduljunk valakihez, az időnket, az energiánkat, saját magunkat felé fordítsuk, és szeressük őt. Atyánk, te mindezt megtetted értünk, azért, hogy nekünk ne kelljen többet ugyanolyannak maradnunk. Így kérünk téged, add a te kegyelmedet, és bocsásd meg nekünk mindezt. Add, hogy a te szereteted, a te ölelő karod és kegyelmed átformáljon és átalakítson minket, hogy valóban újjá szülessünk, és egyre inkább Jézus Krisztushoz hasonló emberek lehessünk. Így könyörgünk hozzád együtt a Zsoltárossal. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Szeretett gyülekezet, most én, mint az én Uramnak méltatlan, bár de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek az ő bűnbocsátó kegyelmét, amelyről Pál apostol tesz bizonyságot az efezusi gyülekezethez írott levélben, ahol ezt mondja, mert kegyelemből van üdvösségetek, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, foglaljuk el most helyünket, és folytassuk Isten tiszteletünket Isten dicsőítésével, énekeljük a 240. énekünk 4 versszakát. A mi Isten tiszteletünk, vasárnapi ünnepünk megszentelése jöjjön a mi Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, hallgassátok meg most Isten igéjét, ahogy szól hozzánk Pál apostolnak a római gyülekezethez írott leveléből, onnan is a 12. fejezetből, a 9. verstől a 21. versig tartó szakasz. A hosszabb ige szakaszt a gyülekezet helyét elfoglalva figyelmes szívvel hallgassa.
A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvérszeretetben legyetek egymás irán gyengédek. A tiszteletadásban egymást megelőzők. A szolgálatkészségben fáradhatatlanok. A lélekben buzgók, az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók. Az imádkozásban álhatatosak. A szentekkel vállaljatok közösséget a szükségeikben. Gyakoroljátok a vendégszeretetet. Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket. Áldjátok, és ne átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Egymással egyetértésben legyetek. Ne legyetek nagyra törők, hanem az alázatosokhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. Arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva, Enyém a bosszúállás, én megfizetek, így szól az Úr. Sőt, ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia, mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval.
Kedves testvérek, most válaszoljunk Isten megszólító szavára. Atyán, köszönjük neked a te igéd tükrét, köszönjük neked ezeket a szavakat, ezt az útmutatást, amelyet nem tudtunk nem elszoruló szívvel hallgatni, hiszen milyen jó lenne, milyen csodálatos lenne, ha tényleg így tudnánk élni. Ha legalább mi itt ebben a gyülekezetben, ebben a közösségben meg tudnánk valósítani az igazi vendégszeretet, az igazi béketűrés, az igazi hűség és az igazi szeretet uralmát. Ha ez lenne jellemző ránk, hogy nem bosszuljuk meg a minket ért sérelmet, hanem valóban a rosszat legyőzzük a jóval. És mi mégis itt állunk előtted, és jól tudjuk, hogy a rossz szokott minket legyőzni, nem hogy mi győznénk le őt a jóval. Könyörgünk hozzád, hogy ezek az igék ne csak pusztába kiáltott szavak legyenek, hanem közel jöjjenek a mi szívünkhöz, átformáljanak, hogy megértsük mindazt, hogy ezek az igék arról szólnak, arról a szeretetről, amely szeretettel te szeretsz és te szerettél minket. Arról, hogy te a bennünk élő, általunk megvalósuló rosszat a te tökéletes szereteteddel próbáltad és győzted is le. Így kérünk téged, atyánk, hogy ez a mai istentisztelet legyen alkalom arra, hogy a szívünk formálódjon, hogy egyre inkább betöltekezzen a te szereteteddel, és hogy növekedni tudjunk, az életünk növekedjen ebben a kegyelemben, ebben a békességben, és ebben a szeretetben. Jézusért kérünk, hogy hallgass meg bennünket. Amen. Kérem, hogy a gyülekezet foglalja el helyét, és hívom a gyermekeket, hogy jöjjenek előre bátran a gyermek tanításra. Gyertek bátran. Látom, már vannak preferált oldalak, ennek örülök. Az úrasztalától jobbra vagy balra, nem mindegy. Na, ilyen szép számmal itt vagytok. Köszöntsük szépen hangosan a gyülekezetet. Áldás, békesség.
Áldás, békesség.
Még bátran gyertek, lehet csatlakozni. Nos, most azt kérem tőletek, a mai napon a kincsekről lesz szó, a felnőtteknek is, és most egy kicsit veletek is a kincsekről szeretnék beszélgetni. Azt kérem tőletek, három tárgyat fogok nektek bemutatni, és emeljétek majd fel a végén a kezeteket, hogy szerintetek melyik a három közül a legértékesebb. Jó? Nem kell semmit mondani, csak el kell mondani kezetekkel a véleményt, és szerintetek melyik a legértékesebb. Nos, kezdem egy bankkártyával. Mastercard, az egész világon elfogadják. Jó. A másik egy karácsonyi képeslap, amit az egyik ismerősöm írt alá. Egy nagyon szép ige van rajta, és még annyira nem gyűrött, mint amilyenek szoktak lenni az én nálam őrzött képeslapok. A harmadik pedig egy plüss játék, amin van egy ilyen kancsó, egy kis boci, meg egy virág. Nehéz döntés, ugye? Na, kérdezem, hogy ki az, aki szerint a bankkártya a legértékesebb? Bátran. Valaki két kézzel jelentkezik, jó? Csak bátran. Jó. Ki az, aki szerint a képeslap a legértékesebb? Jó. És ki az, aki szerint ez a csodálatos játék? Valaki? Na jó, van azért valaki. Örülök, hogy megtetszett. Már most mi határozza meg azt, hogy valami kincs nekünk, vagy nem kincs? Ugye mindenféle gondolatokat szoktunk fűzni ezekhez a dolgokhoz. Ez önmagában csak egy műanyag darab, de mindenkinek megjelennek a dollárjelek a szeme helyén, hogyha ránéz egy ilyen bankkártyára, mert lehet, hogy sok-sok pénz van mögötte. De emögött éppen egy forint sincsen, mert már néhány éve lejárt ez a bankkártya. Ez pedig lehet csak egy papírdarab, ugye? De ami fontos, az a néhány sor, amit tintával ráírtak a hátuljára. Ami mögött ott van egy kapcsolat, egy barátság, vagy egy szerelem, valami, ami értékessé teszi. És ez pedig lehet, hogy csak egy játék. Ha a boltban meglátom, lehet, hogy 500 forintnál nincsen nagyobb értéke, de őt úgy hívják itt, hogy Mu, és az én kislányomnak egyik kedvenc játéka. Számomra ennek felbecsülhetetlen értéke van. Azért, mert ő játszik vele, ő az, aki így a szájába veszi a bocinak a fejét, és játszik vele. Mitől lesz valami kincs? Nem tudom, hogy nektek milyen kincseitek vannak. Attól lesz valami kincs, hogy hogyan tekintek rá. És Jézus arra bíztat minket, hogy olyan kincseket keressünk magunknak, amelyek nem múlandóak, amelyeket nem lehet ellopni tőlünk, amelyet nem lehet elvenni, ami nem törik el, nem esik szét. Mindig a szívünkkel olyan kincseket keressünk, ami örökkévalóak. És ezt pedig a szeretetben találjuk meg. Szeretni egymást, a testvéreinket, szüleinket, barátainkat, és legfőképpen szeretni Istent. Mert ezt a szeretetet tőletek soha senki nem fogja elvenni. Lehet, hogy ezek az emlékek eltűnnek, de a kapcsolat mögötte az megmarad. Úgyhogy arra bíztatlak titeket, hogy ilyen kincseket keressetek, ilyen kincseket gyűjtsetek, és ezekre a kincsekre vigyázzatok igazán egész életetekben. Köszönöm, fogjátok meg még egyszer a kezemet, és akkor köszönjünk még egyszer a gyülekezetnek egy hangos áldás békességgel. Áldás békesség! Köszönöm szépen, és menjetek a gyülekezeti terembe a gyermekisten tiszteletre. A gyülekezet pedig készülve az ige hirdetésre, keresse ki a 172. számú éneket, és énekeljük ezt az éneket. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, hallgassátok meg most Istennek azt az igéjét, amely alapján az ő üzenetét közöttetek hirdetni kívánom. Máté evangélium a 6. fejezetéből a 19., 20. és 21. verseket olvasom. A hegyi beszédben így szól hozzánk Jézus. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok betörnek és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem törnek be, és nem lopják el. Mert ahol a te kincsed van, ott lesz a te szíved is. És még egyszer, mert ahol a te kincsed van, ott lesz a te szíved is. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, az ember egy gyűjtő lény. Gyűjt sok-sok mindent, kincseket, élményeket, pénzt, befolyást, sok-sok mindent, amit értékesnek tart. És ezt az alapvető tényt maga Jézus sem vonja kétségbe, olyan embereket szólít meg, akikről jól tudja, hogy így vagy úgy, de kincseket gyűjtő lények. természetükben van kódolva az, hogy bizonyos dolgokat fontosnak és értékesnek tartanak, küzdenek értük, meg akarják tartani, őrizni ezeket a kincseket, életük alapjának is beállítják akár, és mindent megtesznek azért, hogy birtokában maradjanak ezeknek a kincseknek. És sokféle kincsről lehetne beszélni, és néhányról szeretnék is. Vannak ugye értékes és értéktelen kincsek, ahogyan a gyermekek itt az előbb különbséget tettek három kincs között. Van, hogy egyikből sok van, másikból kevés, de amit Jézus el akar nekünk itt mondani, és legyen ez az első és nagyon fontos üzenete, hogy a mi hozzáállásunk teszi kincsé azokat a dolgokat, személyeket, értékeket, amelyek a kincsként működnek a számunkra. Kincs az, amin a szíved csüng, ezt mondja Jézus. Kincs az, ami foglalkoztat téged. Talán így lehet meghatározni, ha így a templompadban ülve nem is tudnánk feltétlenül felsorolni, hogy mi a mi kincsünk, mi számít kincsnek a számunkra. Hát az, amivel kapcsolatban álmodni szoktunk. Amivel kapcsolatban jó, pozitív álmaink vannak, vagy amivel kapcsolatban rémálmaink vannak. A kincs az, amit ha elvesztenénk, akkor lehet, hogy az életünk is összeomlana. Sok minden lehet ilyen kincs, és igen, próbáljuk az életünket úgy felépíteni, hogy ne kelljen elveszíteni ezeket a kincseket, hogy biztonságban tudjuk őket. Előttem van az a hirdetés, amit néhány héttel ezelőtt láttam, egy anyuka rakott ki az egyik internetes fórumra egy képet egy plüss mackóról. Alá pedig ezt írta, hogy mindenféleképpen szeretne egy pontosan ugyanilyen plüss mackót venni, hogy akinek van, az jelentkezzen. És oda is írta, hogy nem, ne jegyjen meg senki, még nem veszett el ennek az eredetie, amit a kislánya nagyon-nagyon szeret, de ő tudja, hogy el fog veszni egyszer, és éppen ezért szeretne már most venni egy másik plüss mackót, amit berak a szekrénybe, hogy amikor majd elvész az eredeti, akkor elő tudja rántani ezt a plüss mackót. Így vagyunk a kincseinkkel, kedves testvérek, szeretjük bebiztosítani. Milyen jó lenne, hogyha mindig ott lenne minden kincsünk alatt egy ilyen kis mentőháló, hogy a kicsúszna a kezünkből, tudnánk, hogy jó helyre esik. Csak hogy Jézus azt mondja, hogy alapvetően kétféle kincs létezik. És bizony az egyik, a földi, amely múlandó, azt akárhogy próbáljuk megmenteni, akár hányféleképpen sokszorosítjuk, biztosítjuk be, rakjuk be a legerősebb széfbe, és akár előbb-utóbb el fog tűnni, el fog rozsdásodni, megemészti a rozsda, megeszi a moly, vagy ha őképpen nem, akkor valamiféle tolvaj elviszi. És hát milyen kincsekre gondolhat itt Jézus, amelyek múlandóak, és mi mégis kincsként tekintünk rá, és mégis az életünket építjük rá. Ugye adja először is magát a kép, a lehetőség, hogy a vagyonról és a pénzről beszéljünk. Sőt, elsőre úgy tűnik, mintha itt tényleg csak a vagyonról és a pénzről beszélne Jézus. És igen, tényleg lehet kincsünk a pénz. Bár én azt hiszem, hogy itt a gyülekezetre nézek, nem sok olyan ember van, aki vasárnap délután, mint Dagobert bácsi, aranyrudak között fog úszkálni otthon a kis kamrájában, bár ki tudja, még ez is lehet. Nem hiszem, hogy úgy tekintünk magunkra, mint akik elképesztően gazdagok, mint akit iszonyúan meghatározna a pénz, mert hogy az az életünk középpontja. De Jézus arról beszél, és erről fog utána majd később, néhány mondattal később a hegyi beszédben beszélni, hogy nem kell hozzá sok, hogy meghatározzon minket a pénz. Nem a mennyiség a döntő, mert a nagyon kevés is lehet kincs. Ahogy lehet egy látszólag értéktelen plüsmaci is kincs, ugyanúgy lehet a nagyon kevés pénz is a számunkra kincs. A lényeg az, hogy úgy álljunk hozzá, amit Jézus így ír le, mint egy igazi gyűjtő. Gyűjtő, aki folyamatosan csak arra koncentrál, hogy hogy lesz több abból, amilyen van. Hogy tudja megvédeni azt, amit már eddig összegyűjtött, és itt igazából teljesen mindegy a mennyiség. Lehet, hogy mi csak egyről a kettőre lépdelünk, és így jutunk előre a vagyonunk szempontjából. Lehet, hogy valaki rögtön egyről a tízre lép, vannak csodás mesés meggazdagodások ebben az országban is. A kérdés az, hogy mi az, amin csügg a te szíved. Hogy arra a kérdésre, hogy ki vagy és mi vagy, milyen választ adsz? A vagyonod határoz meg téged? Az, hogy mit birtokolsz? Ha elvesztenéd mindenedet, ugyanaz az ember maradnál, vagy teljes mértékben más lennél? Ezekre a kérdésekre kell megtalálni a választ. Mert Jézus megmondja, hogy bizony, aki múlandó vagyonra építi az életét, az nagy bajban van. És ha csak egy picit visszapillantunk a 20. század történetére, akkor azt üzeni nekünk, hogy mindaz, amire emberek az életüket feltették, a föld, az értékpapírok, azok bizony elfoszlanak. Előttünk vannak a képek, ugye a nagy infláció idején, amikor az utcán fekvő papír bankjegyekkel sepregetnek az utcaseprők, korábban még értéket képviseltek. És így vész el, így rágja meg a moly, eszi meg a rozsda, azokat a pénzeket, azokat a vagyonokat, amelyekre sokan az életüket építik fel. És előttünk vannak olyan családok, akik néhány évtizeddel ezelőtt még elképesztő vagyonnal rendelkeztek, és most sehol sincsenek. És ott vannak azok, akik teljes szegénységből törtek fel, hihetetlen gyorsan meggazdagodtak. Ott vannak a szegény országok, amelyek valamit találnak a föld alatt, valami kincset, és dúsgazdagok lesznek néhány évtized múlva. És ott vannak egykor gazdag országok, amelyek teljes mértékben elszegényedtek. Múlandó. Múlandó a vagyon. És Jézus itt nem is azt mondja, hogy ne legyen fontos számodra az anyagi biztonság, hogy ne gyűjts pénzt, ne építs házat, ne legyen bankszámlád, ne legyen bankkártyád, hanem azt mondja, hogy a hozzáállásodat változtasd meg. Ugye formálisan lehet két család is nagyon hasonló egymáshoz. Apa, anya és gyerekek itt is és ott is, de nagyon jól tudjuk, hogy a kapcsolat minősége az, ami meghatározza, hogy mitől lesz valami igazán család. Nem attól, hogy formálisan kik vannak benne, úgy vagyunk a vagyonnal is. Nem az a lényeg, hogy mennyi van a bankszámládon, hanem hogy hogyan viszonyulsz hozzá. Azt mondja Jézus, hogy ne engedd, hogy folyton a van vagy a nincs bűvölete tartson minket a markában. Ne engedjük, hogy folyton attól rettegjünk, hogy mi lesz, ha elvész az, ami már a miénk, vagy hogy folyton csak azon pörögjünk és azon álmodozzunk, hogy mi lenne, ha az, ami még nem a miénk, az egyszer a miénk lehetne. A van és a nincs bűvölete, amely folyamatosan sakban tart bennünket. És Jézus azt mondja, hogy bizony a keresztény ember az nem így működik. Mert a keresztény ember bizonyos értelemben a legszegényebb ezen a világon. Mert ezen a világon semmi sem az övé, semmihez sem ragaszkodik úgy, mint az, aki kincseket gyűjt. Mindent enged, mindent kienged a kezéből. Nem ragaszkodik, nem markolja olyan erővel, hogy ne tudja egyszer elengedni. És mégis a másik oldalon a keresztény ember jól tudja, hogy ő a leggazdagabb ezen a világon, mindenkinél sokkal gazdagabb, mert amíg mások múlandó, molyrágta vagyonra építik az életüket, addig ő tudja jól, hogy a mi mennyei atyánk birtokol mindent ebben a világban, és mi, az ő gyermekei, az ő örökösei is vagyunk egyszer mind. Ha hisszük ezt, akkor tudni fogjuk, hogy mi vagyunk a leggazdagabbak ebben a világban. És nem fogjuk elhinni a vagyonnak azt a nagy hazugságát, amelyet szinte azok a kis dollárok próbálnak a számunkra hallható módon is elmondani, hogy biztonságot nyújtanak nekünk. Ez a legnagyobb hazugsága, amit a múlandó kincsek el akarnak nekünk mondani. Ez a nagy félelem és emberi szükség, amely ott van a szívünk mélyén, a biztonság iránti vágy, amelyet folyamatosan kihasznál. Ezt mondja nekünk, hogy biztosítsd be magad. Építsd fel úgy az életedet, hogy tudd, hogy holnap, holnap után, jövőre mi lesz veled. Mert ha most gyűjtesz, akkor jövőre is biztos lesz minden. És előbb-utóbb eljutunk oda, hogy már nem te tartod kézben a bankkártyádat, hanem furcsa módon ő tart kézben téged. Talán nevetünk ezen a képen, de jól tudjuk, hogy vannak emberek, akik tényleg összeroppannak, amikor elveszítik a vagyonukat. Elég talán csak a Wall Street-i csődre 1929-re utalni, amikor Amerika leggazdagabb emberei lettek sorra öngyilkosok azért, mert elvesztették a vagyonuk jelentős részét. Nem lettek éhező, koldus szegény emberek, csak éppen a vagyonuk jelentős részét vesztették el, és úgy érezték, hogy vége az életüknek. És ezért öngyilkosok lettek. És Jézus azt mondja, hogy ez a vagyon a leginkább múlandó, mert teljes mértékben földhöz kötött. Szegény Tutanhamon fáraó se gondolta azt, amikor a sírjába bepakolták azt a rengeteg kincset, hogy hát bizony ő azt nem fogja magával vinni, hanem egy múzeumban fognak az utókor emberei csodálkozni és gyönyörködni benne. Hiába szeretnénk. Ebből bizony semmit nem viszünk magunkkal. Sőt, Jézus valami olyasmit mond, hogy csak is az eladományozott, a kezünkből elengedett, odaadott vagyon, forint, pénz az, amit valami furcsa módon magunkkal vihetünk az örök életbe. Csak is azt visszük magunkkal, amiről már itt, ebben az életben le tudtunk mondani. És kedves testvérek, ezt a gyülekezetünk szintjén is fel kell tennünk ezt a kérdést, hogy mihez kötjük a gyülekezet életét, a közösségeink, az egyházunk, a népünk életét, mi az, ami biztonságot, ami jövőképet ad nekünk. Vajon tényleg arra építünk, ami a kezünkben van, ami Isten ígérete, az evangélium, és azokra a hívekre, megtért emberekre, akik körbevesznek minket, vagy akik még talán be se léptek ebbe a templomba, vagy pedig az intézmények, az épületek, az ingatlanok, a pénz és a bankszámla az, amiről biztosak vagyunk. A persejekre és a persej pénze és a persejek tartalmára építjük, és ettől tekintünk erősnek és nagynak egy gyülekezetet, vagy azokra a lelki kincsekre, amelyek ott vannak bennünk, bennetek testvérek, a ti szíveitekben, melyik a fontosabb a számunkra. És ott van mindig ez a hazugság, amely elég hangosan szól, hogy arra nézz, amit a szemed lát. És Jézus azt mondja, hogy nem az az igazi kincs, hanem az, ami a szívünkben van. Egy ókeresztény történet szerint az egyik püspök, akit egyszer barbár hordák támadtak meg, és foglalták el a városát, és a templomban falhoz szorították, és mondták neki, hogy adja elő a székesegyház kincseit, körbenézett, és azt mondta, hogy drága barbár testvéreim, talán nem így fogalmazott, nézzetek körbe, itt vannak az árvák, akiknek szülőket próbálunk adni. Itt vannak az özvegyek, akiknek letöröljük a könnyeit. Itt vannak az éhezők, akiknek kenyeret adunk. Ők az egyház kincsei, és nem az arany gyertyatartók, amelyekből hiába kerestek itt bármit is. Tudunk-e így gondolkodni saját magunkról és a közösségeinkről? De lépjünk tovább, és nézzük meg, hogy mi más lehet még kincs a számunkra, amelyre az életünket építjük. Azt mondja itt és sok helyen máshol az Újszövetség, hogy bizonyos eszmék, gondolatok is kincsé válhatnak a kezünkben. Vannak kifejezetten földi eszmék és ideológiák, vannak köztük nagyon szépek és borzalmasak, pusztító és ordas eszmék és kedves, naív utópiák, amelyekre az életünket építhetjük, amelyektől a biztonságunkat, a jövőnket remélhetjük. És Jézus mégis azt mondja, hogy nem érdemes, mert múlandóak, törékenyek. Még az eszmék is megporosodnak, elavulnak, idejét múltak lesznek, és hiába az életünket tesszük rá, sokan meghalnak eszmékért, mások sokan meghalnak eszmék miatt, de ha ezek csak földi kincsek, akkor elmúlnak. Hol vannak már olyan gondolatok, olyan szép eszmék, mint a feudalizmus, amelyet talán ma kinevetünk és idejét múltnak gondolunk, pedig valahol nagyon szép és keresztényi egy olyan társadalom, amely kizárólag a hűség elvont gondolatára épül fel. És hol lesznek azok az eszmék, azok az ideológiák, amelyekért ma mi kardoskodunk, veszekszünk, küzdünk, talán éppen a vasárnapi ebédlő asztal mellett is? Hol vannak a 20. század nagy eszméi? Hányan haltak meg miattuk? Hányan haltak meg értük? Megkopnak, eltűnnek, csak az a problémás, ugye, hogy az ördög nagyon leleményes, így a karácsonyfa alatt is, mint igazi ajándékozó tűnik fel, ő sosem a dobozok tartalmát nézi, hanem a csomagolást. Mesteri módon csomagolja újra ugyanazokat a bóvli, vacak, egyszer már leharcolt eszméket, és adja el a csodálkozó, naív embernek újra és újra. Ugyanazokat az ateista ideológiákat csomagoljuk újra és újra. Ugyanúgy a marxizmust már 150 éve folyamatosan elhisszük, és újra és újra lelkesednek érte a fiatalok, csak úgy, mint a fai ideológiákkal szemben folyamatosan nyitottnak mutatkozunk. Ugyanazokat csomagolja újra. De ott vannak azok a jó és szép eszmék és gondolatok, amelyek önmagukban viszont gyengék, ha csak erre az életre fókuszálnak. Elporladnak, becsapnak és üresnek bizonyulnak. Jól mutatja ezt Jób története is, amely valahol arról is szól, hogy még a tisztesség, még a becsület, még az igazságosság eszméje is valahol talán értelmetlen, céltalan, ha nem az örök élet és a megváltás felől közelítünk hozzá. Mert bizony ebben az életben lehet, hogy nem lesz igazunk. Lehet, hogy nem lesz elégtételünk ebben az életben, amelyet átélünk. Elképzelhető, hogy csak az örök életben kapunk igazságot. És ha nem így közelítünk hozzá, akkor csalódunk ezekben a kincsekben is. Bármilyen félelmetes ebbe belegondolni, még a klasszikusok is megfakulnak előbb-utóbb. Így múlik el a világ dicsősége, és tűnnek el a polcokról, akármennyire is nem szeretjük beismerni. Jókai, Mikszáth könyvei, és sokkal inkább a semmi veszi át a helyét, mint sem a Harry Potter. A moly megrágja, megemészti őket. Tolvaj valószínűleg nem viszi el a könyveket, mert nem szoktak olyat lopni, de eltűnnek. Eltűnik a műveltségünk, a kultúránk is. Generációk sora váltja fel egymást, és mondja azt az előtte lévőről, hogy bizony, drága apám, nagyapám, téged már megrágott a moly, téged már megevett a rozsda. Mondhatjuk szinte, generációk a generációk farkasaivá váltak. Ami az egyiknek fontos volt, a másiknak már lényegtelen. Átéljük ezt, most, ahogy felgyorsult a világunk, hogy egy legyintéssel intéznek el egy generációt a saját kultúrájával, kincseivel. Annyit mondanak, hogy oké, boomer, és már vége is van a történetnek. Veled már nincs értelme tárgyalni. Családokon belül látjuk ezeket a küzdelmeket, ezeket a harcokat, hogy szinte élve temetik el egymást a generációk, fiatalok, az öregeket, ahogyan a tékozló fiú odaállt az édesapja elé, és megmondta neki, jobb lenne, drága atyám, ha te most már feldobnád a talpadat. Mi az az érték, amit képviselünk, mi az a kincs, amire tesszük fel az életünket, mi az, amit a gyermekeink, unokáink átvesznek, és ők is kincsként fogják számon tartani. Hol van a mi kincsünk, kedves testvérek? És hogyha innen közelítünk, tegyük fel ugyanúgy a gyülekezetünk és egyházunk életében is ezt a kérdést, hogy milyen eszmékre, milyen gondolatokra, milyen kulturális kódokra és kincsekre építjük fel a közösségünket. A 20. században átéltük és megtapasztaltuk, hogy amikor a kereszténység bármilyen kortárs ideológiával, eszmével, kultúrával köt valami furcsa felemás házasságot, és úgy gondolja, hogy na majd ez majd biztosítja az egyházunk jövőjét, akkor valahogy mégiscsak hihetetlen gyorsasággal tűnnek fel azok a molyok, hihetetlen gyorsasággal rozsdásodik be maga az egyházi közösség. Tegyük fel a kérdést magunknak mi is őszintén, hogy vajon milyen kulturális kódok, kincsek az, amelyekhez foggal körömmel ragaszkodik a gyülekezetünk is, hogy milyen szavakat, milyen gondolatokat használunk, amelyek lehet, hogy már régen megrosdásodtak a kezünkben, csak mi nem vesszük észre. Hol vannak azok az örök értékek, amelyek soha nem fogják elveszíteni az igazi kincs jellegüket? Kedves testvérek, még csak kettőnél tartunk, de sorolhatnánk, hogy mi minden lehet olyan kincsé a kezünkben, amely bár porladó, rozsdásodó, de mégis az életünket tesszük rá, és magunkat építjük fel rá. Van olyan ember, aki a szépségét tartja ilyen kincsnek, nem veszi észre, nem akarja tudatosítani magában, hogy bizony mi magunk is megrozsdásodunk, és nem maradunk ugyanolyanok. Margaret Thatcherről, a híres vaslédiről, brit miniszterelnökről mesélik, hogy miután nyugdíjba ment, soha többé nem engedte, hogy lefotózzák őt. Tudta, hogy öregszik, de nem akarta, hogy mások is így lássák őt. Megint mások címekhez, tisztségekhez ragaszkodnak, amelyeket meg akarnak szerezni, olyan teljesítményhez, amelyet ki lehet rakni a vitrínbe. Fontosak és motiválnak ezek minket, de vajon lehet-e az életünket erre építeni? Arra, hogy mi van, ami négy-egy kártyánkra írva, hány olyan rövidítés van, amit büszkén meg lehet magyarázni, ha megkérdezi tőlünk valaki, vagy úgy egyáltalán, hogy van-e egyáltalán négy-egy kártyánk. Megint mások a gyönyörre, az élményekre építik az életüket, és talán a fiataloknak ez a legnagyobb kísértés, amikor megkérdezzük tőlük, hogy mi a legnagyobb, legfontosabb kincsed, hát azok az élmények, amelyeket összegyűjtök, azok a találkozások, azok a pillanatok, amelyekről megéri egy fotót készíteni. És jó sok van ilyenekből. Az egyik legerősebb érvnek tűnik ez, hiszen mi nem marad meg, ha éppen ezek az élmények. Tanulságos volt az elmúlt hetekben, hónapokban a 90 évesnél idősebb nagyszüleimmel beszélgetni. Furcsa volt látni, hogyha valami biztosan nem maradt meg nekik, az a rengeteg élmény, amit elfelejtettek már. És mégis az életük lehet teljes, lehet boldog, mert valójában nem ezeket az élményeket engedték le a szívük mélyéig. Ezek az élmények mindig a felszínt képviselik, azt a homokot, amelyet elfúj az időszele. A szív mélységében egészen másképp hívják Jézus szerint ezeket az élményeket, amelyek tényleg meghatározzák a szívünket és életünket. Mert hogy nagyon-nagyon fontos az, amit Jézus itt mond, hogy ahol a mi kincsünk van, ott lesz a mi szívünk is. ott lesz a hamis kincs is, ami szívünk mélyén. Sőt, furcsa módon a szívünkkel próbál táplálkozni ez a hamis kincs. Ott lesz a szívünkben, és előbb-utóbb beeszi magát, felzabál minket belülről, és egyszer csak azt veszük észre, hogy a szívünk helyén ott van valami földi, múlandó, mojrákta, rozsda, ette, kincs, amivel nem tudunk mit kezdeni többé. És Jézus azt mondja, hogy forduljunk az igazán értékes kincsek felé. Minden olyan, ami múlandó, az kerüljön háttérbe. Nem kell kidobni, de kerüljön háttérbe. Elsősorban a szívünket tisztítsuk meg. A szívünket, és akkor mi magunk maradunk ott, mi magunk leszünk az igazi kincs. Nem véletlen, hogy Jézus Krisztus nem azért jött ebbe a világba, hogy a világnak a gazdasági kérdéseit oldja meg. Nem azért jött, hogy egy új politikai rendszert vezessen be, hogy mindenkinek tele legyen a zsebe arannyal, megtehette volna, de nem ezért jött, mert tudta, hogy nem ez az igazi kincs. És nem azért jött, hogy az emberek fejében rendet tegyen, hogy egy új eszmét és ideológiát hozzon el, megtehette volna ezt is, de tudta, hogy nem ez az igazi kincs. És nem azért jött, hogy a legnagyszerűbb élményekben részesítsen bennünket, megtehette volna ezt is. Ezzel szemben mégis inkább keresztet rakott az ő követői vállára. Jézus Krisztus azért jött, hogy kedves testvérem, téged személyesen, az igazi kincset, a te szívedet megnyerje. Hogy a te szíved ne legyen másnak a fogja, hanem egyedül Jézus Krisztus lakjon benne. Tisztán, makulátlanul, hiánytalanul az övé legyen, mert amíg más van benne, addig nem tud oda beköltözni. És ha innen közelítjük meg, akkor azt látjuk, hogy földi kincs, mulandó kincs lehet minden, ami gátol minket abban, hogy Jézus Krisztus szeressük egyedül. És az igazi kincs az Krisztus szenvedésének, halálának azok a gyümölcsei, amelyeket a mi életünk, a követők élete teremhet. Mindaz, amiről Pál apostol beszélt a római gyülekezethez írt levelében, amit hallottunk, az a szeretet, az a vendégszeretet, az a hűség, az az odaadás, amely mennyei kincsünk lehet. Nem azért, mert ezzel váltjuk meg az üdvösségünket, hogy egy mennyei bankkártyára gyűjtjük ezeket a kincseket, és utána majd megnézi Szent Péter ott a mennyország kapujában, leolvassa, és ha elég sokat gyűjtöttünk, akkor bemehetünk. Nem azért, hanem azért, mert ezek a kincsek bennünket formálnak elsősorban. Életünk folyamatos formálódás, ezt Jézus is egyértelművé teszi, nincsen stagnálás. Ha azt hiszük, hogy állunk, akkor már biztos, hogy a rozsda esz minket, és a molyok rágnak bennünket. Vagy pozitív irányba változunk, vagy pedig negatív irányba. Ez a változás határozza meg az életünket. És Jézus azt mondja, hogy bizony a változás, a jellemünk változása az mindig a cselekedeteinken keresztül fog menni. A kereszténység nem csak puszta elmélkedés, hanem a cselekedetek azok, amelyek igazán megváltoztatnak minket. Gondoljunk csak bele. Vannak olyan emberek, akiket ma nagyon nehéz megölelnem. De ha ma megteszem, holnap talán egy picit már könnyebb lesz. Ha holnap is megteszem, holnap után már egészen könnyű lesz. És ha így teszek napról napra, egyszer csak arra döbbenek rá, hogy már eljutottam odáig, hogy már könnyebb őt megölelni, mint nem megölelni. Mert a tett szokást szül az életünkben, a szokások pedig jellemet faragnak belőlünk. És Isten azt szeretné, hogyha krisztusi jellemünk lenne, ha így ez lenne az az igazi kincs, amelyet itt gyűjtünk, amelyet meghatároz bennünket. Ehhez pedig bizony apró tetteken keresztül vezet el az élet. Ezeket kell követnünk, és erre kell koncentrálnunk. Mert végül mindezeknek nyoma van másokon, annak a kincsnek, amit itt gyűjtünk. Folyamatos építkezés az életünk, csak az a kérdés, hogy mit építünk a krisztusi alapra. Mi fogja majd megállni Isten ítéletét ott az utolsó ítélet napján? Mi az, amire azt mondja, hogy jól van, hűséges szolgám, és mi az, amire azt mondja, hogy ez bizony barátom értéktelen, nem kellett volna annyit foglalkozni veled. Azt mondja, ugye, hogy három dolog az, ami meg fog maradni az életünk végén. A mennyei kincsek hármasságára kellene építeni az életünket. Megmarad a hit, az a bizalom Istenben, és mindabban, amit velünk tett és tesz ebben az életben. Megmarad a remény, bizalom Istenben, hogy mit fog tenni velünk a jövőben, és végül megmarad a szeretet, amely ebből a kettőből táplálkozik, amely itt és most cselekszik, hitből és reményből táplálkozva, amely szétosztja a földi kincseit azért, hogy mennyei kincseket gyűjtsön, nem csak magának, hanem mindenkinek, aki csak körülötte van. Kedves testvérek, arra buzdít minket Jézus Krisztus, hogy ezekre a kincsekre koncentráljunk, építsük erre az életünket. Mert ez minket is formál, nyoma van másokon, és mert nagyon egyszerűen csak ez számít igazán. Úgy legyen. Amen. Kedves gyülekezet, most énekeljük a 254. énekünk első verszakát, készülve az úrvacsorai közösségre.
Urunk, ígéreted szerint légy jelen közöttünk. Szólj, hogy akinek van füle a hallásra, hallja a szavadat. Én az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok. Ő pedig én velem. Ámen. Hallgassátok meg, atyám fiai, hogy mi módon szerezte Jézus Krisztus az úri szent vacsora sákramentumát. Legbővebben elénk adja ezt Pál apostol, a korintusi beli gyülekezethez írt első levele 11. fejezetében, a 23. verssel kezdődően eképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, s hálát adva megtörte. És ezt mondta, vegyétek, egyétek. Ez az én testem, amely megtöretik ti érettetek, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e pohár, am az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok e poharat az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Bűneink megvallásai után tegyünk hitvallást hitünkről, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a holottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Bűnbánattartásunk és hitvallásunk tétele után, a szent jegyek vétele előtt feleljünk a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a szent lélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Feleljük együtt, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Feleljük együtt, hiszem és vallom. Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Mondjuk együtt, ígérem és fogadom. Ígérem és fogadom. Most pedig elkészült az Úr asztala, szép rendben járuljunk úrvacsorát venni.
Thank you.
mond. Igen, igen.
Idáig kellene majd a hívni.
Keresztény testvéreim, így szerezte a mi úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Minek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Most pedig gyertek testvéreim, és imádkozzunk. Hálát adunk neked, Urunk, Istenünk, a bűnbocsánatért és az erőért, amit Krisztus megtört testének jegyeiben adtál nekünk. Áldott légy ezért, Urunk. Hálát adunk azért az örömért, amit a szent vendégségben a feltámadottal való közösségben nyertünk. Magasztalunk ezért, megváltó Urunk. Köszönjük neked, hogy egy testnek tagjai vagyunk, és közös szolgálatra hívtál és küldesz bennünket, Krisztusunk. Követünk téged, Mesterünk, hálát adunk a mennyek országának látomásáért, és azért az élő reménységért, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóságtól, az Isten fiainak dicsőséges szabadságára. Dicsőítünk téged, Urunk. Ámen. Most pedig mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Most pedig, hogy mindnyájan tudjunk közös dolgainkról, hallgassuk meg a gyülekezet életére vonatkozó hirdetéseket, helyünket elfoglalva. A mai napom Frekotné Mészáros Gabriela testvérünk olvasta az igét, akinek szolgálatát ehelyről is köszönjük. Heti imatéma javaslatunk, a héten imádkozzunk a békéért, saját magunkért, családunkért, házunkért és a világért. Amit még fontos elmondani, hogy ránk következendő héten az eddigi, vagy eddig tartott alkalmak beállnak a maguk megszokott rendjébe és megtartásra kerülnek, és külön felhívták a figyelmemet, hogy lesz hétfőn, ha jól tudom, dői alkalom, úgyhogy aki ebben érintett, az ne felejtse el ezeket. És népmozgalmi adatok, ez már Gézának a jó, akkor át is adom.
Áldás békesség, én is a magam és a presbitérium nevében is áldott új esztendőt kívánok mindenkinek, és külön köszöntöm azokat, akik először vannak közöttünk, és ha nincs még lelki otthonuk, akkor várjuk őket, hogy csatlakozzanak hozzánk. Ezek a bizonyos népmozgalmi adatok alapvető számaink, amelyek önmagukban igazából nem sokat mondanak, hiszen itt vagyunk egy 56 ezres kerületben, és ehhez képest mondjuk a népszámláláson 5600 református számoltak meg, hát ha itt körülnézünk, azért még van mit tennünk azért, hogy az 5600-ból többen itt legyenek, még akkor is, ha nagy tétényben is van egy gyülekezet. De az arányok talán jelentenek valamit. Tehát 2018-ban 51 keresztelésünk volt, és ebből 4 fő felnőtt. Érdekes módon 2019-ben ugyanezek a számok születtek meg. Konfirmáció 2018-ban 11 fő volt, 2019-ben 43 fő, és ebből 8 fő felnőtt. 2018-ban 11 esküvőnek örülhettünk, 2019-ben sajnos csak 8-nak. Temetés 2018-ban 33 fő volt, 2019-ben 29, nem azt jelenti, hogy kevesebben haltak meg, hanem valószínű azt, hogy a úgynevezett mobilpap akció az a temetkezési szervezeteknél erősen megjelent. Javasoljuk a testvéreknek, hogy kezdjék meg az óvodába és az iskolába a jelentkezéseket, hogy folyamatosan tudjuk felépíteni a kapcsolatokat. Kérjük a meghívottakat, hogy a pénztárosi asztalnál a kedden bibliaóra után kezdődő presbiteri gyűlésre írják alá a meghívót. Egyben jelzem, hogy a presbiteri gyűlés nyilvános, tehát aki érdeklődik azután, hogy mi történik a presbitériumban, azt szeretettel várjuk. Választói névjegyzékbe konfirmált, rendszeresen úrvacsorával élő és a gyülekezet anyagiakkal támogató nagykorú gyülekezeti tagok kerülnek be. A november 30-i pénztári állapot szerinti névjegyzék van még mindig kint, mikor meg lesz a következő egyenleg, akkor tudjuk a végleges állapotot összelakni, de addig is kérjük a testvéreket, hogy ellenőrizzék a névjegyzéket, és ha megjegyzésük van, akkor azt tegyék be telefonszám megadásával. Egyben jelzzük, hogy idén indul az adóbevallási szezon is 2020-ban is, és kérjük a testvéreket, hogy ajánlják a Budafoki Református Keresztény Alapítványt, illetve a Magyarországi Református Egyházat a saját maguk, családjuk és ismerőseik számára, hiszen körülbelül az ajánlástevőknek a fele az nem tesz ajánlást, és ezek olyan jó célokra kerülnek, amiknél szerintem jobbakat tudunk mi nyújtani. Megjelent a hírlevél, aki még nem vitt, az vigye magával, illetve még egyszer ajánlom azt, hogy iskolánk tanárának egy tanulás módszertani könyve érhető el az iratterjesztésbe, ezt is érdemes vinni. A 2020-as munkatársi hétvége február 7 és 9 között Balatonszárszón lesz, erre küldjük majd a meghívót. A gyülekezeti tábor pedig szintén Balatonszárszón lesz augusztus 20-a és 26-a között, tehát kérjük, hogy a testvérek ezt írják be a naptárba, és majd küldjük a munkatársira a meghívót. Továbbra is hirdetjük az adakozást a kárpátaljai testvéreink javára, hiszen tényleg valóban nagyon sok mindent kaptunk, és igaz az erre is, hogy akkor fogunk többet kapni, ha mi többet adunk. És ezt a fura logikát jó, ha folytatjuk. És egyben azt is kérem, hogy aki valami tárgyi adományt szeretne hozni, az, ha ruháról van szó, akkor olyat hozzon, amit ő maga is szívesen fölvenne, és mielőtt hozza, az előtt pedig egyeztessen Pál Sándor pótesbiter testvérünkkel. További szép ünnepet kívánok!
Kedves gyülekezet, az Isten tiszteletünk végéhez érkeztünk. Énekeljük záró énekünket, a 395. dicséretünket, és utána pedig fogadjuk Isten áldását. Fogadjátok Isten áldását. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Amen.